Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai délelőttöt is. Köszönjük, hogy dicsérhettünk téged. Köszönjük, hogy Jézusról szólhatott az énekünk. Köszönjük, hogy őróla szólhat a mostani Isten tiszteletünk is. És azért könyörgünk, hogy róla szólhasson az életünk, hiszen tudjuk, hogy benne találunk mindent, amire szükségünk van. Legfőképpen bűneink bocsánatát és az örök életet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogyha Te szent lelked által ma is közel hozod a Te igédet hozzánk, kifejezed a szívedet irántunk és a Te gondolataidat nekünk, és arra kérünk, hogy Te ragadj meg bennünket, és ragadj meg elménket, szívünket, hogy mi is egyet tudjunk veled érteni, együtt tudjunk veled látni, és kérünk azért, hogy így kormányozd, így vezesd a mi életünket. Kérünk, áld meg ezt az óránkat, kérünk, hadd nyissunk meg előtted teljesen magunkat, a Te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk az igét, János levelét folytatjuk, azt tanulmányozzuk. 4. fejezetnek az első 6 versét olvasom ma. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, és aki ismeri az Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Bizonyára ismerik ezt a viccet a testvérek, amikor elmegy Kón a zsidó rabbihoz, elmondja, hogy milyen problémája van egy bizonyos grűnnel, és ahogy a rabbi végig hallgatja, szeretne tőle feloldozást nyerni, és azt mondja neki a rabbi, hát úgy tűnik, igazad van, fiam. Megtudja ezt grűn is, meghallja a történetet, hát ő is elmegy a rabbihoz, és elmondja neki a konfliktusukat, hogy milyen ez a Kón, és hogy egyébként is. És a rabbitól várja ő is a feloldozást, mire a rabbi azt mondja, hát bizony, neked is igazad van, fiam. És aztán nem állhatja meg a rabbinak a segédje, amikor azt mondja, hogy rabbi, hát ide jött az egyik, azt mondtad, igaza van, ide jött a másik, homlok egyenes más történetet mondott, illetve másik állásponton, és neki is igaza volt. Hát ez hogy lehet, hogy mindkettőnek igaza van? És a rabbi erre is csak azt mondta, tudod, neked is igazad van, fiam. Egy kicsit azért szerettem volna ezzel bevezetni a mai igehirdetést, mert János azt mondja nekünk ebben a levélben, hogy valójában két szellem tevékenykedik ebben a világban. És így mondja a 6. versben, hogy fel kell ismerjük az igazság lelkét, vagy szellemét, és a tévegés, vagy a hazugságnak a lelkét, vagy szellemét is. Elsősorban teológiai szempontokról beszél itt János, tehát hogy hogyan ismerjük meg ezeket a lelkeket, és hogyan tudjuk megvizsgálni egyházi környezetben, a Krisztusról szóló tanításban. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne szűkítsük le csak ennyire ezt a kétféle szellemi jelenlétet és tevékenységet ebben a világban. Igazából sokszor így gondolunk erre, hogy amit a templomban hallunk, amit a Bibliában olvasunk, az arra vonatkozik, amikor a templomban vagyunk, és amikor a gyülekezetben vagyunk. Ezzel csak az a probléma, hogy azért a legnagyobb részt mégis a világban élünk, és nem a gyülekezeti légkörben, és nem a templomban, és a gyülekezeti környezetben. És az is probléma, hogy az ördög és az Antikrisztus nem korlátozza a tevékenységét csupán a gyülekezeti alkalmainkra, hanem nagyon is tevékenykedik a világban. A mai legfontosabb üzenet tehát ez, hogy csak kétféle szellem, lélek van ebben a világban, És mindenképpen egyik vagy a másik hatása alá kerülünk, és egyik vagy a másik hatása alatt élünk. Ezért hívja fel János a figyelmet az ő igéjén keresztül, és Isten rajta keresztül, hogy a magunk érdekében fontos, hogy meg tudjuk vizsgálni, és meg tudjuk különböztetni azokat a szellemeket, azokat a lelkeket, amelyek hatással vannak ránk. Szeretném azzal kezdeni, hogy először is képzeljük el a teológiai környezetét ennek, az egyházi környezetét, amiben János ezt az egész felhívást intézi. Talán a korintusi levél első korintusi levél 14. részében látunk egy bepillantást abba a lüktető életbe, ami az ősegyházban volt, és nem kétlem én, hogy még János idejében is ez volt így vagy úgy jellemző. Néhány verset hadd olvassam, és próbáljuk beleképzelni oda magunkat. Azt mondja Pál, ha összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? De ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgy, hogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Mi következik ezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata. Minden épüléseteket szolgálja. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után. Egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és Istenhez. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan profitálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. Hát, ha tudtunk figyelni erre a kis jelenetre, villanásra, akkor azt mindenképpen el kell ismerjük, hogy valahogy teljesen másképpen nézett ki egy gyülekezeti alkalom akkor és most. Az látszik, hogy lüktet az élettől, hogy feláll az egyik, feláll a másik. Nyelveken szólnak, megmagyarázza, jön az egyik, proféciát mond, aztán jön a másik, hogy én is kaptam valamit az Úrtól. Jön, bizonyságot tesz, és valahogy így zajlott az Isten tisztelet, hogy többen is szóltak, nem egy lelkész készült fel és hirdette az igét, hiszen nem is volt a kezükben akkor még ilyen szentírás, mint ami nekünk. És ebben a környezetben kell azt elképzelni, hogy jönnek mindenféle tanítók, és azzal a felhatalmazással szólnak bármilyen furcsa dolgokat is, hogy ők is az Istentől kapták. Vagy mi több, ők az apostoloktól hallották ezt a tanítást. És teljesen furcsa dolgokat kezdtek el hirdetni János gyülekezetében is. És nyilvánvalóan elsősorban erre reagál János, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen lélekből szól az az illető, aki nekünk profétál, vagy aki nekünk mond valamit. Pál apostol is ezt mondta, ketten vagy hárman profétáljanak, a többiek pedig ítéljék meg, hogy az a profécia, amit hallottak, az Istentől van, vagy pedig valami másmilyen lélektől. De a lényeg az, azt szerettem volna ezzel szemléltetni, hogy látjuk, hogy érezzük meg azt a lüktetést, ami az első gyülekezetben volt, az ős gyülekezetben, és hogy mi van ahhoz képest. És azt gondolom a magam részéről, van bennem egy ilyen érzés, hogy minden veszélyével és tévútjával együtt a korai egyháznak ez a túláradó élet ereje sokkal jobb volt, mint sokszor a mai modern egyháznak szinte teljesen apatikus nyugalma. Akár el is tudunk aludni az Isten tisztelten, mert olyan unalmas, amit hallunk. Itt valahogy nem a lélek lüktet, hanem teljes nyugodtsággal, apátiával hallgatjuk, szemléljük azt, ami történik. És ezért gondolom, hogy bizonyára jobb volt az, amikor az emberek mindenütt a Szent Léleknek a mozgását várták, mint ahogy ma szinte sehol sem várják azt. Mindent előre tudunk, hogy fog kinézni egy Isten tisztelet, mindent előre lehet kiszámítani, és csak annyi meglepetés érhet minket, hogy ma is olyan jó lesz-e, vagy rosszabb lesz az ige hirdetés, mint adott esetben, amihez szoktunk. És szinte sehol nem várják az emberek ma a Szentlélek munkáját. Az apostolok cselekedeteit, amikor felnyitjuk és olvassuk, számomra ez arról beszél, hogy hogyan vitték ki az emberek akkor az utcára, a mindennapokba azt, amit a gyülekezetben megéltek. Azt, ami a gyülekezetben rájuk hatással volt. Azt, ahogy a gyülekezetben betöltötte őket a lélek, hogy mentek ki, és hogy élték meg azt, és járták a mindennapjaikat a Szentlélekkel telve. És azt látjuk azokon a lapokon, azokban a történetekben, hogy szinte mindig történik valami körülöttük. Valami olyan, ami építi az Isten országát. És ehhez emellé oda tesszük a mai kereszténységet, esetleg magunkat és magamat is, és azt kell mondjam, hogy mi túlságosan beleolvadunk a környezetünkbe. Sokszor nem is tudják, nem is veszik észre azt rólunk, hogy mi keresztjének Krisztus követői lennénk. Ezért nagy veszély az, testvérek, hogy ma már apátiába megy át az Isten tiszteltünk, és nincs meg benne ez a túláradó lüktetés, akkor sem, ha itt minden kontrollált, minden pontos teológiailag, és nem sok esélye van az idegen léleknek, mert nem sok esélye van a Szent Léleknek sem olykor. Nos, János két próba követ állít az ő gyülekezete elé. Amikor valaki feláll és profétál, amikor valaki tanít az igéből, akkor azt mondja János, figyeljétek meg, vizsgáljátok meg, hogy mit mondanak Krisztusról. Hiszik-e azt, hogy ő a testben megjelent Isten? És a másik próbakő az, hogy nézzétek meg, hogy mit gondol azokról a tanításokról a világ, amiket ők mondanak. Mert hogyha a világ nagyon könnyedén befogadja, akkor valószínűleg attól a lélektől van, ami egyébként a világban munkálkodik. Az apostolok valahogy mindig ütköztek a világgal. Az igazi keresztényeknek a kegyességét, hatalmát, erejét, ahogy ők jártak, azt nem tudta a világ olyan egyszerűen bevenni. Megint csak olvassuk az abcsát, és látni fogjuk ezt. De tudjuk azt, hogy János nyilván egy konkrét történelmi helyzetben beszél, és ezért egy kicsit korlátozott ez a két próbakő, amit elénk tesz. Ám bár ma is nagyon fontos két próbakő, de ha valami még ezeken át is megy, és ezen a szűrőn átmegy, még akkor is egy csomó-csomó eltérés lehet. Hogyan tanít mondjuk valaki az utolsó időkről, hogyan vélekedik bizonyos mai ideológiákról. Szóval még sok mindenen megdőlhet ez az egész. Éppen ezért nem gondolom, hogy ennek az igének az az üzenete, hogy ez a két próbakő van, és aztán kész. És ezen felül, és ezen túl minden mást el lehet fogadni. Inkább egy olyan világos feladatot tár elénk, hogy minden keresztény törekedjen egy olyan lelki, egy olyan igei érettségre, hogy önmaga is ki tudja szűrni a veszélyes ideológiákat és erkölcsiséget, ami ebben a világban van, és ami bennünket környékez. Lehetséges, hogy mondtam már a testvéreknek ezt a példát, de amivel ideillik, ismételjük át. Valahol volt egy vak ember egy európai gyülekezetben, aki a fülével annyira megtanult látni, hogy szinte még a látó embereket is megszégyenítette. És egyszer valaki azt mondta, hogy hát akkor csináljunk egy tesztet rajta. Például azt is meg tudta különböztetni, hogy ha leejtenek egy bizonyos eurót, centet vagy eurót, akkor ő meg tudja állapítani a hang alapján, hogy mi az. És valaki kihívta őt egy ilyen játékra, tesztre, és azt mondta, hogy ha megmondod, hogy milyen eurót vagy centet ejtettünk le, az mind a tiéd. Ha nem tudod, akkor dupláját fizeted vissza. Ez az ember belement, és ahogy ejtegették neki, pontosan megmondta mindig, hogy mit ejtettek le. Úgyhogy szinte már-már kirabolta azokat, akik játszottak vele, úgyhogy valakinek eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha több euró között leejtenénk mondjuk egy dollárt, vagy valami mást. Jó, próbáljuk ki. És következő alkalommal is kihívták őt erre a játékra. Az eurókat egytől egyig megmondta, majd jött az a dollár, vagy ez a dollárcent, és Akkor elgondolkozott a vak ember, és csak ennyit kérdezett, hogy biztos, hogy eurót vagy eurócentet ejtettetek le? Megdöbbent mindenki azon, hogy ebből a hangból is meg tudta ítélni, hogy itt valami idegen dolog történik. Már-már nem is akarták neki elhinni azt, hogy ő egy vak ember, de valójában az volt. De azért mondom, testvérek, ezt a példát, mert olyan világos feladat elé állít itt minket Isten igéje, hogy nekünk hasonló igei érettséggel, vagy teológiai radarral kellene rendelkeznünk, hogy ki tudjuk szűrni a veszélyes és idegen ideológiákat, vagy erkölcsiséget. Én két fő problémát látok ma. Persze biztos van több is, de szerintem ezek eléggé szembeötlő. Az egyik fő probléma a mai társadalomnak a túlságosan hangzatos toleranciája. Mindent tolerálni kell, már amit bizonyos irányzatok mondanak, mert érdekes módon ők nem tolerálnak sok mindent. De valahogy beleégetik, bele sütik az elménkbe azt, hogy már a hívő emberek is kezdik azt hinni, hogy az ilyen megkülönböztetés az ideológiák, az erkölcsök között egy túlságosan kritikus, túlságosan ítélkező, vagy túlságosan szűklátókörű hozzáállás. És a hívő ember is kezdi magát kényelmetlenül érezni, mikor rásütik, hogy nem vagy eléggé toleráns. Mi több, nem szereted az embereket, ha ilyen jellegű megkülönböztetést teszel. És akkor kezdünk mi is belesüllyedni abba a rabbi hozzáállásban, amit az elején mondtam, hogy azt mondod, igazuk van. Nekik is igazuk van. Neked is igazad van. Mindenkinek igaza van a saját igazsága szerint, és rezzenéstelenül éljük életünket, és olvadunk bele ebbe a világba mi magunk is. És kérdezem azt, hogy hol van vajon ebben az Isten lelke? Amiről beszél János, hogy különböztessük meg a lelkeket. Hol van az ilyen hozzáállásban az Isten lelke? És megerőtlenedik maga a kereszténység is. A másik probléma ez a túlságos tolerálással, vagy azon túl, hogy valahogy azt tapasztalom, azt érzékelem, hogy olyan érzéketlenségben szenvedünk, mi magunk is, igét hallgató emberek, hogy meghallgatjuk az igét, meghallgatjuk Isten üzenetét, és aztán megyünk vissza változtatás nélkül a világ szellemének az uralma alá minden napjaikban, és éljük tovább ugyanúgy az életünket, mintha nem hallottunk volna semmit. Mi magunk sem vesszük fel azt a harcot, amire Isten igéje hív minket. Meghallgatjuk, talán egyet is értünk, ezt is toleráljuk, ennek is igaza van, aztán megyünk vissza, ott is igaza van, mindenkinek igaza van, úgyhogy mi nem csinálunk semmi olyat, ami adott esetben Isten lelkének az erejét megmutathatná. De szeretném felhívni a testvérek a figyelmet újra és újra, mert gyakorlatilag most erről van szó ezekben a napokban, hetekben, amikor tanulmányozzuk János levelét. Az Efézus 6-ban mondja ezt nekünk Pál apostol, és szeretném is ezt olvasni, ki is tudom vetíteni, amikor azt mondja, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. És tudom, hogy sokszor halljátok mostanában tőlem, akik rendszeresen itt vagytok, ezt az igét, de azért ismétlem újra és újra, mert én úgy érzem, hogy nem vesszük ezt elég komolyan. Pont ez az, amiről az előbb beszélek, hogy érzéketlenek vagyunk erre, megyünk vissza a világba ugyanúgy, mint ahogy idejöttünk, és ugyanúgy adjuk magunkat ezeknek a szellemeknek az uralma alá. János itt arról beszél nekünk, hogy a romboló szellemeket meg kell nevezni, és szembe kell vele szállni a gyülekezetben mindenképpen. Mert olyan szellemek, és olyan lelkek, és olyan erők munkálkodnak, nem ezen a földi síkon, amivel mi harcolni tudnánk, mennyei magasságokba, olyan magasságokba, amivel nem is tudunk mi behatolni az imádságainkon kívül. amelyek egyébként betegségeket hoznak, bűnt és pusztulást okoznak. És ez a világban működik. Valaki nem látja, akkor nézzen egy kicsit kelet felé, vagy nézzen aztán nyugat felé is. Nézhetünk akármerre, és aztán kezdjünk el fölfelé nézni, hogy ja, ott dőlnek el ezek a dolgok? A szellemi hatalmasságok szintjén. És még mindig nem vesszük szerintem ezt eléggé komolyan. Tudom, testvérek, sajnos a modernebb teológia ezeknek a szellemeknek a valóságát száműzte. És ma már azzal is meg tud elégedni egy átlag gyülekezeti tag, hogy eljön, meghallgatja az igét, becsomagolja abba a dobozba, amiről azt mondjuk, hogy na ez a vasárnapi életem, és kész. És ettől függetlenül tudom élni tovább a hétköznapjaimat. Mert hogy ilyen szellemek ma már nem léteznek. Legalábbis a teológia ezt tanítja. Van precíz, pontos teológiai tanítás, meg van valamiféle kegyesség, de ezek a szellemek, ezek régi módi dolgok. És azt gondolom, testvérek, hogy a karizmatikus mozgalom kezdte ezt el újra felfedezni, hogy igenis ezek a pusztító szellemek ott vannak a világban. Ezek a pusztító szellemek továbbra is dolgoznak az egyházban, csak lehet, hogy sokkal rejtettebben. Nem kétséges, hogy ezek a pusztító erők ma is működnek. Elképzelhető, hogy ezeket ma ideológiáknak nevezzük? Elképzelhető, hogy depressziónak hívjuk? Elképzelhető, hogy hiperaktivitásnak? Vagy ki tudja, milyen menő modern névvel? Lehet, hogy latinul elneveztük ezeket? És onnantól kezdve azt mondjuk, a hatalmunk alá hajtottuk, s majd mi megbirkózunk vele. Hadd mutassak rá arra, testvérek, hogy ezeknek a szellemeknek ma szerintem az egyik legfőbb eszköze az internet és a média világa, ami befolyásol bennünket. Higgyétek el, ezek befolyásolnak bennünket, befolyásolják az embereket. Itt van a közelmúltban, látjuk egészen világosan a pániktankolás. Valaki valahol elvetette ezt a magot, és sokan ráharaptak. Mint 2 évvel ezelőtt, hogy felvásároltuk a lisztet, az élesztőt, a WC-papírt, és aztán egy 1,5 év múlva kihajították az emberek a kukába. Ez mind a médiának és az internetnek a hatása. Azt mondjátok, hogy nincs hatása az embereknek és az ideológiák. És azok a csatározások, amik ott mennek. Higgyétek el, ezt most csak a rövid távú következményeket mondtam, de hosszú távú következményekben is befolyásolja a viselkedésünket. Befolyásolja, hogy milyen gondolkodásunk lesz, és az fogja befolyásolni a viselkedésünket. Azért hadd térjek erre vissza, János egészen egyszerűen felfedi előttünk a titkot. Isten igéje felfedi a titkot. Csak 2féle szellem létezik ebben a világban. Az, ami Istentől van, és az Antikrisztus szelleme, ami nem Istentől van. Valamelyik hatása alá kerülsz. És ezért kérdés, hogy mennyi hatást engedsz a mindennapjaidban, amikor innen kilépsz, amikor épp nem a gyülekezetben vagy, mennyi hatást engedsz az Isten lelkének az életedre. Mennyit foglalkozol az Isten dolgaival, az Isten országának az építéseivel? És mennyi hatást engedsz magadra a médiából? Mennyit olvasgatsz a Facebookon, mennyit nézegeted a tévét? És higgyétek el, hogy ami ennek az aránya, az nagyjából a gondolkodásodat, és aztán hosszú távon a viselkedésedet is befolyásolja. Csak nézd meg, csak gondold meg, mennyit foglalkoztál, mennyit beszéltél az elmúlt időszakban a Covidról? Mennyit beszélsz most a háborúról? Kell róla beszélni. Van olyan hozzáállása is ezeknek a dolgoknak, hogy az Isten lelkétől áthatott lehet. Hiszen még egyszer mondom, az apostolok is a mindennapi őket körülvevő világba éltek, de mégis az Isten lelkével közelítették meg, és valahogy nem csak panaszkodni tudtak az akkori problémák miatt, hanem erőteljesen megnyilvánulni azokban. És talán ez hiányzik ma belőlünk. Vagy a választási kampány, ami megy a fejünk fölött. Mennyire terhelez le bennünket? Mennyit engedsz ezeknek, és mennyit az Isten lelkének? Mennyit foglalkozol az Isten országának, az ő igazságának az építésével? Azaz mennyit beszélsz ezekről az embereknek, meg magadnak? Kérdés az, hogyan lehet megélni a mindennapokban ezt? Hogy többet tudjak az Isten országának dolgaival, az Isten lelkének befolyása alatt élni a mindennapokban. Egyetlen egy dolgot tudok mondani, pontosabban kettőt. Az egyikről már beszéltem, hogy nagyon sokat jelent az, ha az ember egy olyan gyülekezetbe tartozik és jár rendszeresen, ahol az Isten lelke uralkodik, ahol az Isten igéje uralkodik, és ott folyamatosan ezt a hatást kapod. És ha úgy döntesz, hogy most ahelyett, hogy bekapcsolom a tévét, vagy az internetet, lehetőségem van a gyülekezetbe menni, inkább ennek a hatásnak teszem ki magam. A Bibliát, amikor olvasod, ott tudod ezt az egészet, és ez a második, ott tudod ezt az egészet látni és a magad életére vonatkoztatni. Kell vele egy kicsit dolgozni, de olvassuk Jézusnak az életét. Hogyan élte a mindennapjait? Ugyanúgy egy társadalmi és egy politikai szintéren élt ő is, mint mi. Egy adott világ adott helyzetében. És mégis megélte az Isten dolgait. És nem azzal, hogy folyamatosan mindig csak imádkozni látjuk, látjuk úgy is, ami nagyon fontos. Nem mindig csak az ószövetségi tekercsekkel járkál és azt olvasgatja az utca sarkokon, nem így élte meg. Nézzük meg, olvassuk el, hogy Jézus hogyan élte meg az ő isteni jellemét, a Szentlélekkel telt életét a mindennapokban az emberek között. Vagy nézzük meg, hogyan élték meg az apostolok, miután már Jézus nem volt velünk testben, fizikailag ezen a világon. Az apostolok szinte ugyanúgy éltek, mintha Jézus megsokszorozódott volna. Hol vagyunk mi ehhez képest? Vagy nézzük meg, hogy élt az ősegyház, vagy nézzük meg az Ószövetség szentjeit, amikor Jézusról így fizikailag még nem is tudtak semmit. De hogy áthatja például Dávidnak az életét, az Isten igéje, az Istennel való kapcsolat, amikor menekül Saul elől, amikor az életére törnek, amikor háborúba kell menni, amikor háborút szenved az ország, amikor 3000, egy egész hadsereg ember üldözi őt. Hogyan éli meg az Istennel való kapcsolatát? Hogyan viszi bele a mindennapjaiba azt, hogy ő az Istennek a szentje? Még egyszer mondom, ezek az emberek ugyanúgy nem a gyülekezeti életük van leírva, meg nem az, hogy otthoni csendességet tartottak, hanem az, hogy hogyan éltek a világban, minden nap, a mindennapjaikban. Egy hatalmas különbséget látok ők köztük és mi közöttünk, és ez az, hogy ők nem beletörődéssel hajtották a fejüket az Antikrisztus szellemének a befolyása alá mondván. Ezek olyan nagy dolgok, hogy mi erre nem tudunk hatással lenni. Nincs köztünk egy olyan politikus, aki beleszólhatna bármiben úgy, hogy éljünk úgy, mint a többiek, meg járjunk a gyülekezetbe. Nem így éltek, hanem Isten lelkével telve éltek, és küzdötték, harcolták meg a mindennapjaikat. Küzdöttek. Szerintem ez fontos. Elsősorban valószínűleg magukkal. És talán elsősorban nekünk is magunkkal kellene megküzdeni. Ezzel, hogy megítéljük azokat a lelkeket, amelyeknek hatást engedünk magunkra, mert ez is egy nagy titok, testvérek, hogy az ördög nem tehet veled többet, nem lehet rád nagyobb hatással, mint amit te megengedsz neki. És ezért a te döntésed és az enyém, hogy meg tudjuk vizsgálni, melyiknek engedünk, melyik léleknek engedünk több hatást magunkra nézve a mindennapjainkban. Ez az elsődleges küzdelem. Az összes többi szerintem már az Isten áldása alá tartozik. Nyilván, hogy vannak zord találkozások és zordabb ütközések a világ gonosznak a lelkével, ahogy mondja, viszont ezt mondja nekünk János, hogy ti Istentől valók vagytok gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. A zord találkozásokban Isten győzelmet ígér az övéinek. Ha pedig a világ szellemének a hatása alá hajtod magad, akkor téged is le fognak győzni. És a zord találkozásokon túl vannak ravasz, kifinomult hazugságok is, amelyek nem direkt támadások, hanem csúsztatott dolgok, amelyek szinte a tudatodon kívül befolyásolják a gondolkodásodat és a viselkedésedet. Melyik a jobb? Egyik sem. Mindkettő a sátán céljait szolgálja. Az is, hogyha ütköznek veled, ha ütnek téged, ha bántanak, és az is, hogyha hátulról szinte számodra észrevétlenül von a hatása alá az ördög. Mindkettő a sátán céljait szolgálja. És befejezem azzal a példával, hogy lehet látni most már ugye a tévében, természetfilmekben is, hogy nagyon-nagyon stabil, merev falu tenger alatt járókkal most már talán le tudnak merülni a Marianna árokba is, a földünk egyik legmélyebb pontjára, ha nem is teljesen a tenger fenekére, de mély tengeri helyekre, ahova addig az embereknek nem nagyon sikerült. Iszonyatos erejű nyomásnak vannak ott kitéve ezek az eszközök, és nagyon meg kell erősíteni a falát ahhoz, hogy ne nyomja ott össze. Viszont az az érdekes, hogy a lemerült kamerák azt mutatják, hogy picit talán különlegesebb lények mozognak ott a mély tengerbe, olyan halak, amelyek följebb nem nagyon vannak, viszont valaki felfigyelt rá, hogy ezeknek is a pikkelye és a külső része nem más, mint a magasabb vizekben mozgóknak. Hogy lehet akkor az, hogy ezek a mély tengerbe ilyen nyomásban meg tudnak élni? Azt mondják a tudósok úgy, hogy ezekben az állatokban, ezekben a halakban a belső nyomás sokkal nagyobb, mint a föntebbi vizekben lévő. És azért érdekes ez a példa, mert nem az a feladat nekünk sem, hogy olyan falakat, bástyákat építsünk magunk köré hívő emberként, ami elszigetel minket a nyomástól és a világban lévő dolgoktól, hanem sokkal inkább az, hogy valamivel belülről töltsük meg magunkat. Isten igéjével, Isten szent lelkével, ami egy nagyobb nyomásra képes, nagyobb nyomást képes kibírni kívülről. Nem falakat kell építenünk és elszigetelődnünk, mint a remetéknek, hanem be kell telni az Isten szent lelkével, az Isten igéjével, és akkor abban a mélyben, abban a nagy nyomásban is hasonlóan, mint a mélytengeri halak képesek leszünk mi is ellenállni. Viszont ha belül üres vagy, és a külső dolgokkal töltöd magad, az össze fog nyomni, az el fog tiporni téged keresztjénként is. És ezért folyamatos karbantartásra van szükség, hogy töltekezzünk Isten igéjével, töltekezzünk Isten szent lelkével. És minden bizonnyal ehhez nem elég csak meghallgatnunk valamit, hanem ami bennünk is ragad, amiből cselekedetek lesznek, amiből életvitel lesz, az van ránk igazán hatással. És az az, ami belülről majd meg fog tudni minket tartani adott esetben a külső nyomással szemben is. Most, amikor imádkozunk testvérek, azt kérem, hogy azok álljanak fel, akik szeretnék magukat a világ szelleme helyett az Isten lelkének az uralma alá adni, és szeretnék azt, hogy ez a belső nyomásunk az kiegyenlítődjön, és képes legyen ellenállni annak a sok külső hatásnak, ami közepette egyébként élünk. És ne csak ellenállni, hanem ahogy látjuk az apostolokban, Jézusban még hatással is lenni a környezetünkre, olyan módon, hogy ezzel az Isten országát építjük. Így imádkozzunk tehát most. Mennyei Atyánk, a Te igédet köszönjük Neked elsősorban, és hálásak vagyunk azért, amikor leleplezel olyan dolgokat számunkra, amiket a szemünkkel nem láthatunk. A világnak a szelleme nagyon erőteljes, és már-már azt kell lássuk, hogy győzedelmeskedni is tud. De köszönjük, hogy visszaterelsz minket a Te igédhez, és megmutatod azt, hogy akik igazából a Te szent lelkeddel vannak telve, és a Te igéddel, azokban nagyobb, aki bennük van, mint aki a világban van. Köszönöm Neked azt, mennyei Atyám, hogy vannak itt most közöttünk is olyanok, akik vágynak arra, hogy kivonják magukat a Te, hogy kivonják magukat az Antikrisztus szelleme alól, és szeretnének inkább a Te lelked uralma alatt lenni, akik kérik azt, hogy a belsőjükben legyen meg az a tartás, az a szilárdság, az a stabilitás, az a lelki radar, amivel szembe tudunk és tudnak szállni a környező hatásnak. Szeretnénk, Uram, hogyha mindazok, akik ezért felálltak, őket különösen is velem együtt kivonnád a médiának az olyan romboló hatása alól, ami befolyásolni tudja rossz irányba a gondolkodásunkat, a viselkedésünket, ami csak ellenségeskedést, ami csak félelmeket szít és gerjeszt bennünk, és ami ki akarja szorítani a Te igéd igazságát és a hitet. Urunk, kérünk Téged, hogy tisztíts meg bennünket, ha eddige hatás alá adtuk volna is magunkat, akik felálltak, kérlek, tedd meg velük azt, velem együtt, hogy tisztíts meg bennünket teljesen a Te szent lelked számára. Köszönöm Neked, Uram, hogy ezt Te meg is tudod cselekedni, és Te látod a szívünket, annak őszintességét, annak nyitottságát. Köszönöm Neked, hogy imádságainkkal így a szellemi erők ellen mehetünk, és behatolhatunk abba a világba, amire másképp sehogy nincs hatásunk. Kérlek, Te őrizd, Te óvd meg, Te védj meg bennünket, és így adj erőt mindazoknak, akik a Te országodat építik, mindazoknak, akik a Te szeretetedet közvetítik, akár menekülteknek, akár olyanoknak, akik magyarok, de depresszióban vannak, de össze van törve az életük. Kérünk Téged, hogy vérd tesz fel bennünket is ilyen szellemi fegyverzettel, hogy tudjunk valós segítségeket, tőled való lelki segítséget is nyújtani az embereknek. Kérlek Téged azért, hogy tegyél erre képessé minket, hogy szembeszálljunk a világ romboló erőivel, úgy, ahogy az apostolok is tették. És kérünk Téged, Úr Jézus, hogy továbbra is Te roncsad le az ördögnek a munkáit, hiszen Te ezért jöttél. Hálásak vagyunk, hogyha ebben használsz bennünket is. Legyen ez a Te dicsőségedre.